Emelkedése reagált a kőolajára, az izraeli-iráni fegyveres konfliktusra, további jelentős emelkedése azonban nem számít az Inforádió által megkérdezett elemző. A magyar és a szlovák kormány képviselője megvétózta az uniós energiaügyi tanács luxemburgi ülésén az orosz energiatilalom mielőbbi bevezetését kérő tanácsi határozattervezetet. Szaúd-Arábia jelentős zöldítésbe kezd, fosszilis energiahordozókból szerzett pénzből épít világszinten is jelentős megújuló kapacitásokat. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Több mint 10%-os emelkedést hozott néhány nap alatt az izraeli-iráni fegyveres konfliktus kiújulása a kőolaj világpiacán. Fletcher Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője szerint a további drágulás attól függ, hogy Izrael támadást indít-e a perzsa állam olajlétesítményei ellen, illetve Irán beváltja-e több évtizedes fenyegetését és lezárja-e a Hormuzi szorost. A riporter Kalapos Mihály.
Gyakorlatilag egy hét alatt a kőolajára mintegy 10 dollárral emelkedett, ez azt jelenti, hogy a Brent típusú kőolaj egy másfél héttel ezelőtt 65 dollár körüli szinten volt, ez most jelenleg olyan 75 dollár körüli szinten forog. Lényegében már az izraeli támadást megelőzően volt egy jelentős áremelkedés arra a spekulációra, hogy Izrael napokon belül megtámadja Iránt, majd gyakorlatilag, ahogy bekövetkezett 12-én az esemény, azt követően lényegében még egy további 4-5 dolláros olajáremelkedés következett be a világpiacon.
Ez tovább emelkedhet?
Én egyelőre nem látom ennek az emelkedésnek a terét. Ez nyilván attól függ leginkább, hogy maga a háborús konfliktus miként alakul. Elsősorban attól, hogy például Izrael támadja-e Irán olajlétesítményeit vagy sem. Voltak bizonyos hírek, amelyek szerint például ezt a bizonyos déli Parsi mezőt támadta Izrael az elmúlt napokban, de a fontos olajexport terminálokat, ami Kárp szigetén található a Perzsa-öbölbe, ezek nem kaptak találatot. Hát ez azt jelenti, hogy Irán továbbra is ugyanakkor a volumenben tud lényegében exportálni kőolajat, illetve kőolajterméket a világpiacra.
Mi történne akkor, hogyha kiesne az iráni olaj, vagy ha Irán lezárná a Hormuzi szorost?
Az első esetben, ha az olaj export kiesne, az ugye lényegében egy napi 2-2,5 millió hordó csökkenés jelentene, az valószínűleg egy enyhe emelkedést hozhatna az árakban. Hozzáteszem, hogy ekkora szabad kapacitással más OPEC tagállamok, például Szaúd-Arábia, vagy az Egyesült Arab Emirátusok, illetve Irak, ezek rendelkeznek, tehát tulajdonképpen az iráni olajexportot lehetne pótolni. Ha az utóbbi esemény következik be, amivel egyébként Irán több mint 50 éve fenyegeti a világot, az egy jelentős áremelkedést hozna magával, lényegében 300 mérjük kőolajárakat, és egy olyan 30-40%-a drágább európai földgázárakat is látnánk. Ez azért fontos az utóbbi tétel, mert a Perzsa-öbölön keresztül halad a katari földgáz is a világpiacra, tehát a katari csepp folyós tankerek lényegében ugyanazon az úton mennek át, ahonnan a Perzsa-öbölbeli olajtermelő vállalatok olajtankerei haladnak.
Erre mondják ugye külpolitikai szakértők azt, hogy ebben az esetben az Egyesült Államok megtámadná Iránt, ha ez bekövetkezne.
Én ebben biztos vagyok, hiszen már most a régióban növekedett az amerikai katonai jelenlét. Ez egy olyan fontos ütőerő a világgazdaságnak, hogy itt egyértelműen beavatkozás következne be. Én nem vagyok mondjuk politikai szakértő, de nem látom egyébként azt a lehetőséget, hogy Iránnak ez a lépés miért érné most meg. Én valószínűsítem azt, hogy nem fogják lezárni ők ezt a Hormuzi szorost a közeljövőben.
Fletcher Tamást, az Erste olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Szijjártó Péter szerint, idézem, Brüsszel lefeküdt Kijevnek az orosz energiahordozók importjának ellehetetlenítését célzó tervvel, amely függőségbe taszítaná hazánkat és a magyar családok rezsiköltségét a sokszorosára emelni, ezért a magyar és a szlovák kormány megvétózta a folyamat előrehaladását sürgető döntést. A külgazdasági és külügyminiszter az uniós energiaügyi tanács luxemburgi ülését követően beszélt erről. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Az uniós szakminiszterek hétfőn elsősorban az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közös tervéről tárgyaltak, amelynek célja, hogy az európai országokat elvágják az olcsó orosz földgáz és kőolajforrásoktól. A tanácskozás részleteiről az ülést követően nyilatkozott a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Az M1 felvételét hallják.
Hogyha a von der Leyen-Zelenszky terv átmegy, az éves szinten Magyarország számára összességében mintegy 800 milliárd forintnyi plusz költséget fog jelenteni. Mindez azt jelenti, hogy a magyar családok rezsiszámlái 2-4-szeresére meg fognak emelkedni. Közben ugye sajnos megindult egy olyan háború a Közel-Keleten, Izrael és Irán között, ami nagyon súlyos hatásokkal van a világ energiapiacára. Láthattuk, óriási áremelkedések történtek. Mivel nem tudjuk, hogy mikor ér véget ez a konfliktus, nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a hosszú távú hatásai a világ energiapiacára. Ebből fakadóan most felelősen az európai gáz- és kőolaj piacot ilyen mértékben átíró javaslatot nem lehet behozni. Ezért kezdeményeztük, hogy az Európai Bizottság ne terjesszen elő javaslatot, jogszabályt az orosz energiahordozók kiiktatásáról.
Magyarország Szlovákiával közösen meg is vétózott egy olyan döntést, amelyben a tanács azon várakozását fogalmazta meg, hogy az Európai Bizottság még júniusban érjen el komoly előrehaladást a von der Leyen-Zelenszky tervvel kapcsolatban. Szijjártó Péter ugyanakkor egy másik szempontot is megemlített.
Ma Ukrajna villamos energia importjának mintegy 40-42%-át Magyarországról szerzi be. Magyarország tehát kulcsfontosságú szerepet játszik Ukrajna energiaellátásában. De nyilvánvalóan, hogyha Magyarországon egy bizonytalan energiaellátási helyzet jön létre, ha Magyarország energiaellátását súlyos kockázatok elé állítják, ha Magyarország energiaellátása veszélybe kerül és bizonytalan helyzetbe kerül, akkor annak komoly hatása lehet arra is, hogy vajon az Ukrajnába irányuló szállításokat tudhatjuk-e folytatni.
Szijjártó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy bár számos európai ország számára politikai kérdés az energiaellátás, ez a javaslat súlyosan sérti Magyarország szuverenitását, hiszen az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés kimondja, hogy az energiapolitikai döntések nemzeti hatáskörben vannak.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Jelentős zöldítésbe kezd Szaúd-Arábia. A királyság célja, hogy 2030-ra az energiatermelésének legalább felét megújuló forrásokból fedezze. Ezen túl annyi szélerőművekkel és napelemparkokkal előállított villamos energiát, illetve zöld hidrogén tervez létrehozni, amivel a nemzetközi piacon is megjelenhet, sőt, hidrogén előállításban néhány évtized alatt a világ élvonalába akar ugrani. Az elképzelésről Tariq Messart, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját hallják.
A szaudi vezetés rájött arra, hogy a gazdaságot diverzifikálni kell, ugyanis eléggé az olajra támaszkodott a szaudi gazdaság és GDP. Ezzel kapcsolatban azért vannak már változások. Ugye 2016-ban jelentették be a Vízió 2030 stratégiát, és ugye azóta egy picit már jobbak az arányok. Azt jelenti, hogy növekedett a nem olaj alapú GDP aránya, most kb. 53,2%-on állik 2025-ben, néhány százalékot növekedett az elmúlt években. Tehát lassú a fejlődés, de azért lehet látni, van egy ilyen fokozatos fejlődés Szaúd-Arábiában. Ők tényleg belátták azt, hogy az olajra való támaszkodás az hosszú távon nem fenntartható, és akkor itt ez a fenntarthatóság a kulcs szó, tehát ők azt szeretnék elérni, hogy olyan gazdaságot, hogy olyan társadalmat alkotnának meg, ami hosszú távon fenntartható és működtethető, és ez a legfontosabb számukra, és akkor ez a szaúdi 2030-as vízió, ez a nem csak gazdasági terv, hanem ilyen stratégiai terv, ez tulajdonképpen a társadalomra is vonatkozik. Tehát a társadalmat is át akarják alakítani, és ők úgy gondolják, hogy a megújuló energiákba való befektetés által a társadalom is változni fog, ugye modernizálódik, a nőket is bevonják ezekbe a projektekbe, új munkahelyeket teremtenek, tehát ez mind-mind összefügg a szaúdi vezetés szerint.
Nincs némi ellentmondás ebben a törekvésben, pontosabban abban, hogy a gazdagságát Szaúd-Arábia az olajnak köszönheti, ennek ellenére vagy emellett kezdett zöldítésbe.
Hát ellentmondás, ugye bármilyen Közel-Kelettel kapcsolatos, az mindig ellentmondásos. Nyilván persze az olaj miatt gazdagodtak meg, és az olaj miatt gazdagok a mai napig, ugyanis ezért fontos tudni, hogy Szaúd-Arábia a világ egyik legnagyobb olajexportőre, legnagyobb olajelőállítója, tehát minden évben változik ez a lista, általában első-második helyen szokott lenni. Persze alapvetően nyilván az olajból élnek a mai napig, de inkább ők azt látták be, hogy ez hosszú távon azért nem lehet így folytatni, tehát mindenképpen valami változásra van szükség. és ugye ezzel kapcsolatban indítják el ezeket a projekteket, és ezekből a kezdeményezésekből most ugye rengeteg van. Mindenképpen a Neomot lehet megemlíteni, tényleg, amiről mindenki beszél, és ugye az annak keretein belül van az a The Line nevű vállalkozás, amikor egy ilyen 170 kilométeres, ilyen futurisztikus várost építenek. De mondom, a legfontosabbat nekik, hogy valahogy a megújuló energiákba fektessék a pénzt és az a saját energiájukat is. Ennek okán nyilván van egy nemzeti hidrogén stratégiájuk, ez nagyon fontos, és van egy nemzeti megújuló energiaprogramjuk, ez a két fő pillér, erre nagyon támaszkodnak, és nyilván azt akarják hosszú távon elérni, hogy már ne az olajból éljenek egyáltalán, mivel az is véges. Tehát nyilván 100 év múlva nem biztos, hogy vagy akár 50 év múlva olaj alapú társadalom már nem nagyon fog működni, úgy gondolom, meg ők is úgy gondolják, úgyhogy mindenképpen vagy átalakítják, zöldítik ezt az egészet. Hozzátenném, hogy azért nagyon sok kritikus hang is van, ugyanis Szaúd-Arábiával kapcsolatban gyakran felmerül ez a greenwashing nevű történet, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy ez csak egy PR fogás. Tehát, hogy ezt az egészet felhasználják arra, hogy javuljon az imázsuk. Lehet, hogy van benne valami, lehet, hogy nincs. Az biztos, hogy a számok, a mutatók, azok Szaúd-Arábia vezetését igazolják, tehát tényleg van egy folyamatos fejlődés, és próbálják elhagyni ezt az olajapú társadalmat, de azért vannak arra jelek, legalábbis a kritikusok szerint, mint például a COP29 klímacsúcs, ugye tavaly évben, amikor Szaúd-Arábia sokak szerint akadályozta a szigorúbb kibocsátási csökkentési vállalásokat, de ott van még a 2034-es világbajnokság, ugye a labdarúgó VB, és tudjuk, hogy azért elég komoly károsanyag kibocsátással jár az építkezés. Tehát nyilván ezek a kritikus hangok erre hívják fel a figyelmet, de hozzáteszem, hogy azért nagyon komoly projektek és kezdeményezések indultak el az elmúlt években, úgyhogy ezeknek vannak azért látszatai, ha bár ezek nagyon sokba kerülnek. Tehát ha megnézzük a Neomot, vagy a The Line-t, vagy nem tettem, hogy ez a város, amit létrehoznak, ez ugye eredetileg 500 milliárd dolláros költséget terveztek a The Line-ra, aztán most már azt mondják, hogy 9 billió lesz majd a végén, tehát ilyen elképesztő összegekről beszélünk, tehát ellentmondásos az egész egyébként.
Ez utóbbi két projektről mondana egy-két részletet, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri.
Ugye a Neom az a fő projekt, és annak keretein belül vannak ilyen alkezdeményezések, ugye ilyen a The Line is, ez a The Line, ez egy város, ez egy 170 km hosszú futurisztikus város, igazából még csak terv, mert azért túl sok minden nem látszik még ebből. Ugye ennek a maga a költség, ez egy 500 milliárd dollárs költség volt, azt gondolták, hogy egyből fog kerülni, de aztán most már 9 milliárdnál tartunk, és a tervek szerint ebben a városban körülbelül 9 millió ember fog élni, és két egymással szemben álló 200 méter széles és 500 méter magas épületből áll majd, amelyek teljesen ilyen tükörborítást kapnak. Ez nagyon futurisztikusan fog kinézni, tehát ez a város, ez teljesen önfenntartó lesz. Ennek az a lényege, aki ott él ebben a városban, nem kell kimozdulni onnan. Tehát saját vasúti hálózat lesz, ami szállítja az embereket egyik végéből a másikba, meg különböző állomásokra, és teljesen önfenntartó, tehát ott termelnek meg mindent, ott adnak el mindent, ott vásárolnak és kész, tehát nem kell nekik kimozdulniuk. Hát ez nem csak futurisztikus, hanem utopisztikus, így nagyon sok ilyen terv került napvilágra, és ott is lehet látni a különböző maketteken, meg 3D-s modellezéseken, azért eléggé nehéz elképzelni, hogy ez így meg fog épülni, de a szaudiak azért nagyon ragaszkodnak hozzá, és ők abszolút így látják a jövőt, hogy ez a jövőváros, hogy így fognak meg felépülni.
Mindezt a pénzt, amit erre fordítanak, azt a fosszilis energiahordozók eladásából fedezik.
Igen, ez egy kicsit akár ilyen romantikusnak is mondhatjuk. Tehát, hogy azt mondhatjuk, kvázi piszkos pénzt próbálják így kifejéríteni, de viccet félretéve valóban igen, a különböző fosszilis hordozók eladásából próbálják ezt így kiépíteni. Nyilván más országok is egyébként követik ezt a példát, tehát mindenképpen meg tudom említeni akár az Egyesült Arab Emírségeket, vagy akár Dubaj Emirátust, amelyek szintén nagyon hasonló dolgokban gondolkodnak, és Dubaj sem az olajból ér már egyébként. Nyilván ők között többet fektettek a turizmusba, meg egyéb technológiákba, de Omán is például már egyre több ilyen megújuló energia kezdeményezés vezetett be, tehát ezek követik Szaúd-Arábiát, ez mindenképpen biztató ezeknek az országoknak.
A zöldítés az az önellátást biztosítja, vagy biztosíthatja majd a következő évtizedekben, vagy ez lehet az új exportcikk? Már legalábbis a megújuló energia.
Igen, ugye Szaúd-Arábiának eredetileg az volt az elképzelés egyébként 2016 környékén, egy kicsit utána, mert utána kezdtek erről a megújuló energiáról többet beszélni, meg elindítani ezeket a programokat, hogy önellátást terveznek, ugye ez volt az elsődleges cél, csak aztán annyira jól működött az egész, ugye most elsősorban egyébként a szél és napenergiáról beszélünk, és ugye tudjuk, hogy azért az arab világ bővelkedik szélben és ugye napban, napsütésben, és ezt már tudják majd exportálni is, tehát hogy ebből is akarnak majd élni a jövőben, hogy ezeket az energiákat majd exportálják valahogy. Úgyhogy ez egy ilyen kettős stratégia, nyilván az önellátás a legfontosabb mindig, de az exportra is törekednek, és ezt ki is nyilvánították, tehát a különböző nyilatkozatok azok erről szólnak.
És ez azt is jelenti, hogy azon túl, hogy az energia előállítást, illetve a villamosáram felhasználást más forrásból másként próbálják a következő évtizedekben biztosítani, megoldani, egy jelentősebb társadalmi változást is terveznek? Mert ugye Dubajt említette, ahol már jelentős a turizmus, viszont Szaúd-Arábia viszonylag zárt ország, oda nem özönlenek a turisták, legalábbis jelenleg 2025-ben.
Igen, Szaúd-Arábiában nem özzölenek, és nyilván nem mennek annyira, mint Dubajba, vagy az Emírségek más részére, de azért Szaúd-Arábia is például könnyítette a feltételeket, a beutazási feltételeket, már sokkal könnyebben tudnak a turisták oda utazni, nyilván nem annyira vonzó úti cél, hát bár akit mondjuk érdekel az iszlám világ, az arab világ, azért lehet, hogy fölkeresi Szaúd-Arábiát, meg ugye a vallási turizmus azért Szaúd-Arábiában jelentős, tehát a mekkai zarándoklat idején nagyon sokan látogatnak, több millió az országba, meg amúgy is évközben is. Tehát azért van turizmus Szaúd-Arábiában, nyilván nem ez volt a fő profil idáig. A társadalmi átalakítás az zajlik. Tehát azáltal, hogy nem csak a megújuló energiába fektetnek, hanem például a nők helyzetével kapcsolatban is nagyon sok változás történt az elmúlt években. Meg tudnék említeni neked, például autót vezethetnek a nők, és így tovább, tehát járnak sporteseményre, és ők is sportolhatnak, könnyebben részt vehetnek társadalmi eseményeken, nem kötelező már mindenhol a felkendőt hordani. Tehát, hogy azért vannak változások, van, fejlődik Szaúd-Arábiában a tekintetben, de itt is azért vannak kritikus, negatív hangok, amelyek szerint ez is csak egy PR-fogás. Tehát, hogy ez nincs annyira motiváció elmögött, inkább csak, hogy a nyugat felé nyitnak, nyugattal akarnak jobb üzleteket kötni, és ezáltal úgy tesznek, mintha nyugatosodnának. Nem lehet tudni pontosan, mi van emögött, de azért vannak pozitív következmények, én úgy gondolom.
Említette a zöld hidrogént, mint egy cél, amit 2030-ig szeretnének jelentősebben felfuttatni. Mit jelent ez? Milyen célok vannak az évtized végéig? Mennyi hidrogént szeretnének, gondolom cseppfolyósított hidrogént előállítani, és mennyit szállítanának ebből külföldre? Mennyit exportálnának?
Ugye maga a nemzeti hidrogén stratégia arról szól, hogy 2030-ig ugye 36 milliárd dolláros beruházást fognak véghez vinni, vagy annyit irányoznak elő, és ezáltal egy ilyen, hát tulajdonképpen a világvezető hidrogén előállítójával akarnak és szállítójával válni, úgyhogy ez egy hatalmas terv. Ugye ez a Tabuk nevű, Észak-Szaúd-Arábiában lévő Tabuk közelében egy ilyen, ott építik a NEOM-ot, és akkor ugye 2026-ra akarnak egy ilyen 5 milliárd dolláros zöld hidrogén üzemet megépíteni. Ez egyébként zajlik ennek a kivitelezése, tehát ez már építés alatt van. Tehát ebből is látszik, hogy azért ők valójában tesznek azért, hogy ezek a dolgok létre jöjjenek. Tehát én nem gondolnám ezt csak egy PR-fogásnak, amit sokan mondanak. És itt ugye ezt a hidrogén üzemet is a szél és napenergia fogja táplálni, úgyhogy ők abszolút az élre akarnak törni a zöld hidrogén tekintetében is, meg mindenféle megújuló energia tekintetében, úgyhogy ezt nagyon-nagyon eltökélték, és nyilván, ha ezeket majd véghez tudják vinni, akkor persze egyértelmű az, hogy a nem olajalapú GDP az egyre nagyobb szerephez fog jutni.
Honnan van a technológia? Saját fejlesztés vagy külföldről vásárolt? Akár a napelemben, akár a hidrogénben, akár mondjuk a szélenergiában?
Tulajdonképpen jellemző az arab országokra, hogy főképpen akik persze nagy bevételekkel rendelkeznek, mint a gazdagabb országokról beszélek, hogy azért a nyugati technológiát, a nyugati cégeket beengedték. Tehát ahogy említettem, az Egyesült Arab Emírségek vagy Dubaj esetében is nyilván nem csak a turizmusból élnek, hanem a nagy nyugati cégek vagy multinacionális cégek megjelentek ezekben az országban, és nagyon komoly együttműködést alakítottak ki a helyi vezetésekkel, úgyhogy Szaúd-Arábiára is jellemző, ő is már nyit a nyugat felé, vannak nemzetközi együttműködés, és van együttműködés a Kínával, például Szaúd-Arábiának, tehát a kínaiak részt vesznek ezekben a projektekben. Ha Kínát említjük meg, ők nem csak Szaúd-Arábiában vannak ilyen projektekben, hanem akár Irakban is, de akár nem arab országban, mint az Iránnal is együttműködnek. És tényleg jelen van a Közel-Kelet számos területén. Hát ezt most szokták mondani, ez a multipoláris, többpólusú világrendnek a megnyilvánulása. Egyértelmű, hogy az nyilván, tehát gazdasági szinten, és ezekben a kezdeményezésekben Kína azért érettől a Közel-Keleten, az elég komoly együttműködéseket alakított ki, és szerintem ez még fokozódni is fog a jövőben, tehát ez egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat.
Dollár 10 milliárdokról beszélt. Mennyire gazdaságos ez a beruházás? Egyáltalán számít-e Szaúd-Arábiában az, hogy mennyi idő alatt térülhet meg a befektetés?
Én úgy gondolom, hogy erre azért most nem figyelnek annyira, tehát hogy óriási pénzeket ölnek bele, és mindig elszámítják magukat, tehát mindig megterveznek valamit, hogy ez néhány milliárdba kerül, aztán majd lesz a 20-szorosa a végén. Nagyon sok kritika van egyébként kapcsolatban, tehát hogy pénzherdálásnak nevezik ezt a kritikusok, de ha most Szaúd-Arábiát megnézzük, nagyon komoly bevételek vannak, tehát hogy ők ezt most meg tudják tenni, és meg is teszik. Hát ez majd úgy gondolják, hogy majd jövőben ez majd vissza fog jönni ez a befektetés. Egyébként persze benne van vissza is jöhet, de olyan is van egyébként, hogy nagyon sok ilyen kezdeményezés leállt a kivitelezés fázis, mert egyszerűen nem tudják befejezni, vagy annyival drágább már, hogy már nekik sem éri meg. Erre is volt példa az elmúlt években, de ez a Neomhoz nagyon-nagyon ragaszkodnak, meg ez a The Line-hoz is, ha bár ott is vannak a fennakadások egyébként, úgyhogy nem, azért nem zökkenőmentes ez az átállás, én úgy gondolom.
Tárik Meszárt, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Mintegy 15 milliárd forintos összegben bocsátott ki kötvényt a budapesti értéktőzsdén az NVM csoport. A részletek Sipos Ildikótól.
Az MVM ZRT 100 milliárd forint keretösszegű belföldi kötvényprogramja keretében 2025. június 6-án bocsájtott ki első ízben kötvényeket, amelyek a budapesti értéktőzsdén kerültek bevezetésre. A papírok iránti kereslet többszöröse volt az eredeti 5 milliárd forintnyi felajánlott mennyiségnek, így az állami tulajdonú energetikai vállalata kötvényaukción keresztül közel 15 milliárd forint összértékben értékesített intézményi befektetőket célzó forint alapú kötvényeket, tájékoztatta az MVM csoport az Inforádiót közleményében. Ebben kitérnek arra, hogy a kötvény aukció során eredetileg 5 milliárd forint össznévértékű 2026. március 6-án lejáró évi 6,25%-os fix kamatozású kötvényt ajánlottak fel. A tranzakcióban kizárólag intézményi befektetők vettek részt. A jelentős túlkereslet miatt a kibocsátó végül 15 milliárd forint össznévértéken fogadott el ajánlatokat. A kibocsátás alkalmából tartott ünnepélyes kereskedés indító eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszédében azt hangsúlyozta, hogy a kormány nemzeti energiapolitikát folytat, amelynek az a célja, hogy Magyarországon hosszú távon adottak legyenek a gazdaság fejlesztéséhez, növekedéséhez szükséges alapvető feltételek, a biztonságos energiaellátás, a versenyhátrányt nem okozó energiaárak mellett. A miniszter kiemelte, a hazai energiapolitika egyik sarokköve az, hogy a regionális mezőnyből kiemelkedő, erős nemzeti energiavállalattá fejlesztik az MVM csoportot. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója azt mondta, hogy a jelenlegi kötvényaukció során tapasztalt kiemelkedő befektetői érdeklődés világos visszajelzés arra, hogy az MVM csoportot a hazai befektetők is elismert szereplőként kezelik, bíznak benne és hosszú távon számolnak vele. Tóth Tibor, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy az MVM kötvényprogramjának indulása fontos mérföldkő a hazai tőkepiac számára, hiszen erősíti a forint alapú finanszírozási piacot, és ezzel hozzájárul a budapesti értéktőzsde stratégiai céljainak eléréséhez is.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!